Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tartsuk tiszteletben Isten minden gyermekének szabadságát, fogalmazott Leó pápa a török hatóságokhoz fordulva. 14. Leó pápa beszédében elmondta: örömmel kezdem pápaságom apostoli útját az önök országában, mivel ez a föld elválaszthatatlanul összefonódik a kereszténység eredetével, és ma Ábrahám gyermekeit és az egész emberiséget egy olyan testvériségre hívja, amely elismeri és értékeli a különbözőségeket. Leó pápa arról biztosította a hatóságok képviselőit, hogy a török identitáshoz pozitívan járulnak hozzá a keresztények, akik török identitásúnak érzik magukat. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, míg az Európai Bizottság háborúra készül Oroszországgal, addig a magyar kormány szeretné lezárni az orosz-ukrán konfliktust. Orbán Balázs erről csütörtökön Sziget-Szentmiklóson beszélt, a kormánypártok országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt újságíróknak. Kiemelte: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlamentben egyértelművé tette, hogy Európának fel kell készülnie 2030-ig egy Oroszországgal szembeni háború megvívására. A háborúra való készülődés érdekében át szeretnék alakítani az Európai Unió működését. Centralizálni kívánják az uniós döntéshozatalt és forrásokat akarnak összevonni, átcsoportosítani a háború finanszírozására, tette hozzá a bizottságra utalva. Azzal, hogy az amerikai adminisztráció megváltozott, új amerikai elnök van, a béke esélye is realitássá vált, emelte ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az orosz-ukrán konfliktus kapcsán a Pest vármegyei Biatorbágyon. Gulyás Gergely a kormánypártok országjárása keretében tartott fórum előtti sajtótájékoztatón azt mondta: Magyarország ennek a békének fontos, meghatározó szereplője is lehet, hogyha minden jól alakul, de a legfontosabb nem az, hogy mi legyünk meghatározó szereplők, hanem hogy béke legyen. Tovább színesedik és pontosabbá válik Magyarország bortérképe azzal, hogy az Európai Bizottság döntése értelmében Európai Uniós oltalomban részesültek az Ecseki Pezsgő és a Füred elnevezések. Jelentette ki az Agrárminisztérium közleménye szerint Ecseken a mezőgazdaságért felelős államtitkár abból az alkalomból, hogy Christoph Hansen mezőgazdaságért és élelmiszerért felelős uniós biztossal ünnepélyesen átadta a döntésről szóló díszokleveleket. Hubai Imre hangsúlyozta: az ecseki pezsgő és a füredi bor önálló eredetvédelmének jelentősége abban rejlik, hogy a termékek saját, elkülönülő névvel és jól leírható karakterrel rendelkeznek. A jogi oltalom nem csupán a minőséget emeli ki, hanem a termelők számára is új lehetőségeket is teremt. Az Európai Bizottság jóváhagyása az ecseki pezsgő név használatára az Ecsek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik. Tehát nem kell, hogy minden Ecseken készülő pezsgő ecseki pezsgő legyen, és nem kell, hogy minden Balatonfüreden készülő bor a Füred nevet viselje, emelte ki Hubai Imre. A hatékonyabb működés érdekében a szerdán megjelent kormányhatározat értelmében 2026. január 1-ével a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT használati díjrendszerben és útdíjrendszerben ellátott közfeladatait a Magyar Közút Nonprofit ZRT végzi, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a távirati irodával. A közlemény szerint ennek értelmében a NUSZ a közfeladatok ellátásának biztosításához szükséges eszközöket, vagyont és munkavállalókat a Magyar Közút Nonprofit ZRT részére ingyenes üzletág átruházás keretében átadja. Végül az időjárásról. Az ország délkeleti kétharmadán nagy részt zárt lesz a felhőtakaró, helyenként kisebb csapadék előfordulhat. Északnyugaton, északon kevesebb felhő valószínű, viszont a derült tájakon hajnalra párásság, zúzmarás köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 2 és 8 fok között várható. Híreket hallottak.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök lét, kis semmiség, az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Megmarad, pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Műsorunk elején Bíró Péterrel, az Egri Méhész Műhely Egyesület vezetőjével beszélgetek. Mi mindenre jó a méz?
A méz az rengeteg mindenre jó. Tehát az ember a történelem során gyakorlatilag az első édesítőszere volt, és mint ilyen az emberi szervezet ehhez hozzá van szokva, az emberi szervezetnek ez egy jó dolog, a méz cukortartalmát hasznosítani, ellentétben a répa cukorral, ami nagyon sok kutatási eredményből tudjuk, hogy gyakorlatilag káros a szervezetre. Tehát azt gondolom, hogy aki meg tudja tenni, és van erre igénye, minél több mindenben helyettesítse cukrot mézzel. Erre egyébként lehetőség van, mert a kávé, tea, kakaó, ezek mind nagyon jók mézzel, illetve a sütemények is jók mézzel, bár ott a méznek a kedvező hatása nyilván a sütés folyamán elveszik. Van akácméz, amiben hevesmegye gyakorlatilag nagyon jó, tehát nagyon jó akácosaink vannak, és nagyon szépek az akácmézeink, de repce, napraforgó mézek, amik jóval aromásabbak, mint az akácméz, nagyon sokan emiatt nem biztos, hogy szeretik őket, viszont felhívnám a repcemézre a figyelmét azoknak, akiknek eddig gondjuk volt az mézfogyasztás után, hogy gyomorsavuk esetleg gondot okozott, a repceméz nem savas, tehát azok ezt is bátran fogyaszthatják. Ezen kívül selyemfűméz, ez egy délalföldi gyomnövény, nagyon-nagyon jó méze van, de gyakorlatilag csak Magyarországon terem olyan mennyiségben, vagyis van ez a gyomféle olyan mennyiségben, hogy méz van róla, tehát igazából hungarikumnak is lehetne nevezni, és ezen kívül hársméz, tehát ez is egy különlegesség.
Milyen típusú méhészeti termékek léteznek, és ezek mire használhatóak?
Méhészeti termékek köre egyébként egészen széles, tehát kezdve a viasztól, amit kozmetikai alapanyagokban használnak. Természetgyógyászatban nagyon sokan használnak propoliszt. A propolisz egy nagyon erős gyulladáscsökkentő anyag, kevesen tudják róla, de orvosilag igazoltan nagyon erős fertőtlenítő anyag, nem nagyon van olyan baktérium, ami megmarad például, ha a propoliszba kerül. A propoliszt a méhek egyébként gyűjtik, ők azt nem saját maguk termelik, a fáknak a rügyeiről gyűjtik össze, a kaptárból lehet bizonyos technikákkal kiszedni, igen kis mennyiségben, ezért viszonylag drága, és alkoholos oldatát árulják általában a méhésztársak, és például torokgyulladásra is egészen kiváló. A másik még ennél is kisebb mennyiségben létező, és ezért még drágább és különleges anyag a méhpempő. Ezt a méhek egymás táplálására, illetve az anyaméh táplálására használják. Ennek az a különlegessége, hogy gyakorlatilag az összes vitamin megtalálható benne, ami az emberi szervezetnek szüksége van. Ezen kívül az aminosav tartalma is nagyon magas, illetve nagyon sok összetevője van, amit ma sem ismerünk igazság szerint, tehát nem tudjuk, hogy miből áll egészen pontosan, viszont nagyon-nagyon jó méregtelenítő hatása van az emberi szervezetre. Ezen kívül a méhmérget mostanában annyira nem használják, régen jobban használták, most már az emberek jobban félnek a méhszúrástól, illetve az allergiás rohamoktól, viszont nagyon jó reumás panaszokra, ez is orvosilag igazolt, és régen ajánlották nem allergiás embereknek, hogy szó szerint szúrassák magukat mével, amikor ilyen gondjuk volt. Újdonságként igazából a méhészeti alaptermékeknek az egyéb más növénytermesztési alaptermékekkel való összekeverése úgymond divat mostanában, gondolok itt az aszalgyümölcsel összekevert mézekre, dióval, sőt én láttam fokhagymával összekevert mézet is, azt én nem kóstoltam meg, de állítólag az is, ezek mind természetgyógyászatilag használt dolgok gyakorlatilag. Ezen kívül a mézbor tartalmaz alkoholt, mégpedig viszonylag magas százalékban. Én a likőrborok kategóriájába tartozónak gondolom, tehát a mézbor édes, és magas 14-15 százalékos alkoholtartalma van, óvatosan fogyasszuk. Magyarországon viszonylag alacsony a hivatalos statisztika általi mézfogyasztás, de örvendetes az, hogy az utóbbi időben növekedett. Ennek ellenére, mivel szerencsére nagyon jó mélegelünk van, és nagyon sok méhészünk van, így a hazánkban megtermelt mézet a magyar fogyasztó nem tudja elfogyasztani, tehát ez képtelenség, úgyhogy a mézünk nagy részét továbbra is külföldi piacokon kell értékesítenünk.
A magyar piacon megjelentek a távol-keletről származó olcsó importmézek. Ezekkel a magyar méhészek hogyan tudják felvenni a versenyt?
Az utóbbi időben nagyon sokat hallhatott a mézfogyasztó, hát egyrészt a távol-keletről érkező esetleg olcsóbb mézekről, illetve hát a hamisított mézekről, ami szintén olcsó. Jelenleg gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a hatósági álláspont szerint a üzletekben megjelenő méz komoly mennyisége valamilyen idegen anyagot tartalmaz, ami a méz esetében azt jelenti, hogy hamisított. Most ez ellen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület úgy kívánja fölvenni a harcot, hogy irányítsuk a fogyasztók figyelmét a termelők felé. De hogy a termelő felé való bizalmat növeljük, illetve az ellenőrzöttséget megteremtsük, így az Egyesület megteremtette a mézzárszalagot, ami mögött gyakorlatilag van egy adatbázis, illetve egy állandó vizsgálati rendszer, tehát aki ebbe a rendszerről benne van és használ zárszalagot, szúrópróbaszerűen a mézeit az Egyesület leveszi, úgymond a virtuális polcról, és ezt egy akkreditált európai laborba megvizsgálja. És ezek a méhészetben, a szakmai lapunkban megjelennek a vizsgálati eredmények. Örömmel mondhatom, hogy minden termelői mézünk kifogástalan minőségű volt. Úgyhogy minden fogyasztót arra kérek, hogy keresse ezeket a mézeket.
Tehát az Egyesület akkor abban is megpróbál segíteni, hogy a termelő és a fogyasztó így közvetlenül egymásra találjon.
Igen, ez volna az egyik fő célunk, hogy a mézek közvetlenül értékesüljenek. Gyakorlatilag csak ebben látjuk a garanciát arra, hogy valóban olyan mézet vesz a vásárló, amilyet ő akar, és amilyet végül is meg is fizet, mert a méz viszonylag drága termék.
Hogyan népszerűsítik a mézfogyasztást?
A mézfogyasztást nem csak rendezvényeken, hanem az Országos Egyesület igyekszik lapokban is népszerűsíteni, tehát főleg olyan lapokban, amit esetleg a hölgyek, illetve hát a család anyák olvasnak, mert nyilván akkor jut el több információ a családokhoz, illetve több ilyen nagyobb országos rendezvényünk van, aki mézet keres, az inkább méhésztől vegye. Tehát ebben pedig a zárszalag van mindenképpen a fogyasztó segítségére, aki tehát ezáltal jobban eligazodik laikusként a mézpiacon.
Somogyi Józsefné Máriával beszélgetek, karácsony szent ünnepére készülünk, és a karácsonyhoz szorosan hozzá kapcsolódik a finom mézes kalács. Milyen recepttel készültünk?
Egy nagyon egyszerű receptet hoztam, amit kezdő házi asszonyok, de gyakorló házi asszonyok is, akik általában idő szűkében vannak állandóan, nagyon egyszerűen elkészíthetnek. A receptem a következő: 15 deka cukor, 2 tojás, 4 nagy evőkanál folyékony méz, de nem langyos, bármilyen mézfajta, de a virágméz a legzamatosabb, legalábbis én szerintem. Szegfőszeg, fahéj vagy mézes kalácsfűszer, 5 deka margarin. Ezt gépi habverővel összekeverjük gyorsan, ez 2-3 percet vesz igénybe. Hozzáadunk 40 deka lisztet, amit elkeverünk 2 teáskanál szóda bikarbónával, és ezt az összekevert masszához 2 deci tejjel felváltva hozzákeverünk. Egy nagy gázsütőtepsit kibélelünk sütőpapírra, hogy még ne kelljen mosogatnunk se, és beleöntjük az összekevert masszát, megszórjuk durvára vágott dióval, mazsolával, és egy nagyon finom süteményt kapunk. Előmelegített sütőbe egy olyan 20-25 percig sütjük.
Mi a mézes kalács titka? Ugye azt szokták mondani, hogy akkor jó egy mézes kalács, ha sokáig puha marad és omlós. Hogyan lehet ezt a puhaságot elérni?
Általában a zsíradékok azok puhítanak rajta, és hosszú ideig frissen maradnak. Hát, ha a családtagok meg nem leszik időse, el lehet tenni dobozba. Nem szárad ki, hogyha egy fém dobozba tesszük bele például, vagy becsomagoljuk alufóliába.
És ezt is díszíthetjük bármivel.
Így van. Mandulával, mazsolával, dióval, kinek ízlése szerint, sőt. Ha nem szórjuk meg a tetejét dióval, akkor úgy is szoktam készíteni, hogy bevonom csokoládéval. Így ünnepivé válik.
Elhangzott riportunkban Bíró Péterrel, az Egri Méhész Műhely Egyesület vezetőjével, valamint Somogyi Józsefnével beszélgettem.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. The sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba ba ba. Thank you.
sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba-da-da-da-da-da.
Műsorunk folytatásában Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát, a mézes kalács készítő mesterség történetéről kérdezem.
Magyarország területén az első mézes kalács emlékek a rómaiakhoz kötődnek. Aquincumban, mai Óbuda területén az ásatásokon kerültek elő olyan agyagból készült cserépformák, negatív minták, amelyeket nagyon nagy valószínűséggel valamilyen figurális sütemény készítésére használhattak. Tehát ez egy igen régi, igen ősi mesterség, és ennek a középkori folytatására aztán a 13. századtól vannak már konkrét írásos adatok Németország területéről, vagy német nyelvterületről. Magyarországra igazolhatóan és egészen biztosan a 17. században jutott el, vagy került el a mézes kalács készítésnek a szokása, a divatja, és a 17. században a felső magyarországi területeken Bártfán, Lőcsén, Eperjesen, Kassán alakultak meg az első mézes kalácsos céhek, tehát az első olyan szervezetek, amelyek már szakmai szervezetbe tömörítették a mézes kalácsos mestereket. És aztán a török kiűzését követően a 18. században terjedt el a keleti ország részben is az Alföldön. És érdekes módon az alföldi, az erdélyi mézes kalácsosság egy picit különbözik is a felföldi és a dunántúli mézes kalácsos mesterségtől, például abban, hogy a felföldi dunántúli mesterek nagyon sok német eredetű szót használnak az különböző szerszámok, eljárások, tésztaféléknek a megnevezéséhez, míg az Alföldön, Erdélyben sokkal több magyaros elnevezéssel találkozunk, tehát valószínű, hogy már itt a magyar területen keresztül ment egyfajta változáson ez a mesterség, a szókincse megmagyarosodott, és ebben a kicsikét megújult formában terjedt el aztán, vagy vált divatossá a török kiűzése után a 18. századtól. A regionális különbségek nem nagyon figyelhetők meg, tehát azért a dunántúli erdélyi formák között nagy különbség nincsen. Inkább apróságokban fogható ez meg, hogy például magát a mesterséget dunántúlon bábosnak nevezik, mézes bábosnak, és ez onnan jön, hogy az egyik leggyakoribb figura a pólyás babát vagy bábot ábrázoló mézes kalács volt. Vagy például a másik, hogy Debrecen környékén a legdivatosabb forma a kerek mézes kalács volt, amit debreceni tányérnak hívnak az egész magyar nyelvterületen, pontosan ezért, hogy Debrecenhez köthető talán ennek leginkább a divatja. De ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy mint minden a magyar népi kultúrában, ez is azért inkább egy egységes képet mutat, és a regionális különbségek csak picikék ebben.
Milyen fajta süteményeket és mézes kalácsokat készítettek a mézes kalács készítők, és ezeket a süteményeket hogyan készítették?
Alapvetően háromféle tésztát készítettek. Az első, amiről érdemes beszélnünk, tulajdonképpen a legfontosabb a névadó, maga a mézes kalács, amelyben szó szerint is van méz. Ez egy barna színű tészt, tehát a közismert mézes kalács. Lisztből, cukorszirupból, égetett mézből készítik a tésztáját. Hát aztán, hogy milyen receptekkel, ez aztán változik. Tehát családonként, mesterenként, és ezek természetesen titkosak, ezek a receptek, és családi hagyomány részét képezik, hogy hogyan áll össze. Sárospatakon például az egyik mester négyféle fűszert használt, csillagánizs, majoránna, szegfűszeg és fahéj. És ezeknek a megfelelő arányú keverése adta meg aztán a megfelelő ízét a kalácsnak. A barna mézes kalácsnak a jellegzetes formája az, amikor egy negatív faragott mintába öntik bele vagy verik bele úgymond a tésztát, és utána ezt sütik ki, és egy domború, nagyon finoman megformált mintázatú sütemény jön létre. A leggyakoribb formák itt a huszár, a ló, a szív, a tányér, a kard, aztán az olló, sarló, címer, tehát gyakorlatilag ezek a formák variálódtak az egész magyar nyelvterületen, és magukat az ütőfákat, tehát azokat a negatív formákat, amiket fából faragtak ki, nagyon sok esetben maguk a mesterek, vagy a mesterek családtagjai készítették, de ugyanakkor tudunk arról is, hogy egy másik foglalkozással is összefüggésben van ez, mert az ötvösök nagyon sokszor készítettek a mézeskalácsosok megrendelésére ilyen negatív formákat, ilyen ütőfákat, mézeskalács mintákat. És ezek a 18.-19. század idejéből származó mézeskalács formák a magyar múzeumok gyűjteményeiben nagyon sok helyütt megtalálhatók, a Herman Otto Múzeumnak a gyűjteményében is nagyon szép darabok vannak ebből a tárgytípusból. Ettől különbözik az úgynevezett fehér tészta. Ez a második típus, amiben tulajdonképpen nincsen méz a tésztájában, fehér színű, lisztből, cukorból, szalalkáliból, tojásból készül, és ezt festéssel díszítik. Ez egy későbbi divat, az már akkor vált lehetővé a 19. század közepe második fele táján, amikor ételfestékek egyáltalán megjelentek, és ezeket a fehér tésztákat nem formákba öntötték, hanem a közismert konyhai bádog szaggató mintákkal szaggatták ki. Egyébként ugyanolyan formájúra, mint a hagyományos mézes kalácsot, tehát ugyanúgy szív, huszárló, baba alakokat készítettek, és aztán vagy ecsettel, pingálással díszítették, vagy pedig cukros habot készítettek, és azt nyomták rá egy zacskóból a tésztára különböző mintákban. Ezt ajzolásnak vagy ejzolásnak nevezték, és innen jött a neve is ennek a fehér tésztának, hogy ejzolt tészta. Na most hát az nyilván elképzelhető, hogy ez nem egy egészséges étel a sok ételfestéktől, de nem is azért készült, hogy megegyék, hanem ez egy reprezentatív tárgy, egy ajándéktárgy volt, méghozzá elsősorban szerelmi ajándék, hiszen a közepére nagyon sokszor vagy tükröt, vagy úgynevezett bilétet raktak. Ezeket a biléteket meg pesti nyomdászok készítették direkt a mézes kalácsosoknak nagy számban megrendelésre, valami kis egyszerű ábrával, és aztán, hogyha kinyitják a bilétet, ott volt benne a szöveg. Ilyen kis versecskék, hogy fogad hűne csekéséget, mint szívből eredt emléket. Vagy kedves lányka, amíg élek, tiéd szívem áldott lélek. Vagy szívküldi szívnek szívesen, vagy kicsi szívem, kicsi szám, néked minden jót kíván, és ehhez hasonlók is egyszerű rigmusok, egyszerű köszöntő versikék. Hát ezek nagy becsben tartott dísztárgyak voltak, és szerelmi ajándékok voltak valamikor a paraszti kultúrában. A harmadik tulajdonképpen a fogyasztásra, étkezésre szánt mézes kalács, aminek két formája volt, a teljesen díszítetlen kerek puszedli, és a hosszúkás vagy szögletes alakú stangli. Ezek voltak a tömegesen előállított és tényleg az étkezési célokat szolgáló sütemények.
A karácsonyfa, a csillag és mindenfajta ilyen modern szimbólumok pedig már a mai korunk vívmányai?
Igen, ezek az újabb divatok a mézes kalács sütésnek a reneszánszát jelképezik. Ugyanakkor az jellemző volt, hogy a karácsonyfát azt már a kezdetétől fogva díszítették figurális süteményekkel, mézes kalácssal. Tehát a 19. század 30-as éveitől, 1830 körültől van egyáltalán karácsonyfa Magyarországon, és amióta van, azóta hagyomány, hogy mézes kalácssal díszítjük. De a mézes kalács sütésének a mai újabb divatjához tartozik például az, hogy a barna színű mézes kalácsot díszítik fehér színű rá ejzolt mintákkal, ami valamikor a hagyományos mesterségben nem volt egyáltalán jellemző forma.
És ha már gasztronómiai tulajdonságokról beszélünk, akkor arra is törekedtek, hogy ezek a mézes kalácsok sokáig fogyaszthatóak legyenek?
Igen, ez kifejezetten a sütés során dőlt el, hogy milyen lesz ez a mézes kalács, és attól függően, hogy mi volt a céljuk vele, háromféle színűre süthették. Volt a világos barna, a közepes és a sötét barna, és ez nem minőségbeli különbséget jelentett, olyan értelemben, hogy nem rossz vagy jó volt a világos vagy a sötét barna, hanem mind-mind különböző ideig eltartható, szárazabb vagy kevésbé száraz tésztát jelentett, mert a mézes kalács sütésének a folyamata tulajdonképpen egy nagyon gyors és nagy lángon történő sütés volt. Külön olyan cukrász kemencét használtak, amiben több tepsi fért egyszerre. Az ejzolt, díszített, festett fehér tésztát tették mindig fölülre, és a barna tésztát tették alulra. Azt kapta meg jobban a láng, és nagy lángon maximum 6-7 percig sütötték. Gyakorlatilag inkább csak szárították a tésztát, és nagyon nagy odafigyeléssel be tudták állítani, hogy milyen színű tésztát süssenek.
Elhangzott riportunkban Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosával beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban Szabó Dániel, cimbaló művész, népdalénekes felvételeiből válogatta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Thank you. Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Szabó Dániel cimbalomművész népdalénekes felvételeiből válogatotta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Fehér József. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Merítész című műsorunk szól. Ilyen a kérdőjel, vesszen a pont, ezzel az örkényi mondattal hirdeti az idei évadot az Örkény Színház új vezetése. Tegnap óta játsszák a mozika Román Radurút filmjét. A Continental 25-öt angol és francia nyelven is megjelentek Lackfi János teremtés meséi. Ma nyílt meg az adventi kiállítása a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján, és Szebényi Dániel újratervezés című koncertjével indul holnap a Várkert Bazár adventi program sorozata. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján. Megnézzünk egy tardi portát, és megismerkedhetnek egy mezőkövesdi keresztény nagycsaláddal is. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a családi életben megélt irgalmasságról beszélgetnek. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd hírek következnek. Ezt követően Hitvalló című műsorunkban a hitről beszélget Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia a híveivel. 16 órakor hírek következnek, majd előbb kívánságműsorunkkal jelentkezünk, ezt követően ifjúsági magazinunk szól. A mai adásban a 12 anyanyelvi játékok játékos anyanyelv című vetélkedőre hívunk meg mindenkit Brézai Zoltán ötletgazda főszervezővel. Most következzen egy rövid bejátszás Molnár András műsorához.
Én úgy gondolom, hogy ő is, és egyébként úgy a felvidéki többi már érintett intézmény, tehát itt a Kassai Tália Színházra gondolok, mindig az ügy mellé áll, jönnek, segítenek zsűrizni, tehát például színész volt tavaly is Kassán zsűrizni, vagy dramaturg, de máshonnan is jöttek szerencsére, és ez mindig öröm, hogy ők is bekapcsolódnak ilyen formában a versenybe, mert fontosnak érzik, hogy az ügy mellé álljanak, és egyébként is ők a magyar nyelvnek az ügyért küzdenek a mindennapokban.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval jelentkezünk. 18 órától Rózsafüzéri Mátság szól rádiónk EGRI stúdiójából. Fél hétkor kezdődik Daloljatok az Úrnak című műsorunk. 19 órakor hírek következnek, majd könyvjelző című műsorunkban a Jókai emlékév kapcsán az író egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgetünk. Ezt követően esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádiónk tokai műsorán Harag Anita magyarul című írását hallgathatják meg Dér Gabriella felolvasásában, majd szó lesz Szent Erzsébet életéről, és hallanak a katolikus karitász és a szeretett szolgálatok hitvallásáról, munkájuk üzenetéről. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják az EKE műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban ma kárpátaljai nagyszülősi és a Bükszentkereszti római katolikus templomokba látogatunk el. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Mit akarsz? Mire vágysz? Meddig mész? Belefér, hogy a szavad mennyit ér? Hogy a szavad mennyit ér? Minden szó, amit írsz, amit mondani készül, a szád vajon azonos-e még? Vagy egy torzú tükörkép? Fontos lett az alakod, hogy ki mit mond, az ablakod egy telefon, a kezed láncban ég, a kezed láncban ég. Idegen a faladon, utána szabadon, digitális hatalom, az agyad ellették, már ellették.
vagy most, és ki leszel? Ha megváltozik bármit, te félsz, hogy majd lemaradsz egyszer. Kizár majd a rendszer, mert a víz partot mos, akár lassú és sejmes, akár lehet kiszonyú gyors. Ez a kőbel és egy sós. Fontos lett az alakod, hogy ki mit mond, az ablakod egy telefon, a kezed láncban rég, a kezed láncban rég.